Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Május 22-én, hétfőn délután, 5 óra 10 perckor. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Túl vagyunk a Fuen kongresszuson, amúgy a politika is alább hagy, csendesül, és lassan előre tekintünk a nyári időszakra. A mai műsorban azt próbáljuk majd áttekinteni, hogy mit eszünk, milyen termés várható ezen a nyáron, milyen fontos kérdések vannak a törvényhozás szakbizottságának asztalán, tehát egy szóval mire számíthatunk. Nézelődésünk pontja, középpontja pedig a műsor vége fele Szatmár megye lesz, ahol jelentős infrastruktúrális beruházásokra és a fiatalok haza csalogatására, fiatal értelmiségek haza csalogatására van kilátás. Mindezekről mai vendégünkkel beszélgetünk, aki nem más, mint Magyar Lóránt Bálint, Szatmár megyei parlamenti képviselő, az Alsóház mezőgazdasági erdőgazdálkodási és élelmezési szakbizottságának a tagja. Tisztelettel köszöntöm a mai napra kész műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy részt vettek az önök műsorában.
Hát forró témákról ejtünk szót, és sok minden tisztázni való van ezen a területen, de hát engedje meg, tisztelt képviselő úr, hogy mielőtt belevágunk a részletek elemzésébe, ismételje meg a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 03 65 42 44 34-es, SMS-eket a 0740274165-ös számon fogadunk, és ilyen e-mail címünk is a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Nos, nem tudom, mennyire volt ideje a hétvégén a hazai magyar sajtót figyelni, volt-e rá lehetősége. Ugyanis a Krónika pénteki számában megjelent egy átfogó írás, amelynek a tartalma azt sugároz elő, hogy a Hargita megyei szakemberek egyelőre nem bíznak az erdészeti kihágásokra vonatkozó új jogszabály hatékonyságában. Nos, ezzel kapcsolatosan vádak érték több irányból is az RMDSZ, miszerint ezzel a törvény módosítási, tehát a korábbi kormányrendeletnek a megváltoztatásával úgymond a fatolvajokat segíti. Nos, tisztelt képviselő úr, mi is a helyzet ezzel az erdészeti jogszabállyal, és mit kell tudni róla? Vajon a szakemberek idestova itt Székelyföldön miért nem bíznak a sikerében?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, egy nagyon átfogó téma, amivel sokat foglalkoztunk a bizottságban, napi munkában. Én úgy gondolom, hogy született egy jó erdőszeti törvény, amelyik jelenlegi formájában megkönnyíti az erdőgazdálkodást és a fakitermelést, úgy a nagy területek tulajdonosainak, úgy mint a kisebb területek tulajdonosainak. Ugyanakkor a tavaly évben született egy sürgősségi kormányrendelet, ami viszont nagyon-nagyon drasztikus büntetéseket és szigorításokat vezetett be. A mi álláspontunk az, hogy ezekkel a módosításokkal, amiket múlt hét folyamán elfogadtunk, talán a kisember számára tesszük könnyebbé az életet, tesszük könnyebbé és könnyítjük meg az életüket abból a szempontból, hogy a minden téren szükséges tűzifát be tudják szerezni. Rengeteg cikket olvastam én is ezzel kapcsolatban. Ugye itt mindig Romániában én azt tapasztalom, hogy hajlamosak vagyunk átesni a ló másik oldalára, és teljesen olyan jogszabályokat hozunk, amivel ellehetetlenítetjük az egyszerű emberek életét. Én úgy gondolom, hogy egy picit normalizáltuk a helyzetet a múlt hét folyamán. Tudni kell erről a módosításról, hogy úgy a civil szervezet képviselői, a természetvédők, mindenki hozzájárult a kidolgozásában. Az olyan eseteket szeretnénk elkerülni, ami Bánfihunyadon is volt, ha jól emlékszem, az ősz vagy a tél folyamán, amikor egy családapa tűzifát szállított be az iskolába saját autójával, és a saját autója is elkobzásra került. Tehát mi nem a fatolvajlást akarjuk elősegíteni, hanem az ilyen szituációkat szeretnénk megegyezni. Ezért támogattuk a szociáldemokrata kezdeményezést, és ezért szavazta meg az RMDSZ frakció.
Azban viszont mind a szakemberek, gondolom, tehát akik gyakorlatban ültetik, úgymond, vagy felülvizsgálják a törvény betartását, mind pedig hát önök, politikusok és törvényhozók is egyetértenek, hogy az ilyen kényes kérdéseknek az alapvető háttere az maga a tulajdonviszony rendezésének a kérdése. Szóval ebben a tekintetben, ha minden igaz, akkor még rengeteg a teendő idehaza, nem csak Erdélyben, hanem egész Romániában. Így van.
Igen,
ez?
Erről nekem is ez a véleményem, én egy gyakorlati ember vagyok ebből a szempontból, mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok világából érkezem. Ugye ott mindig a legnagyobb probléma, amivel szembesültünk az évek folyamán, az volt, hogy nem volt rendezett a tulajdonviszony. Az RMDS programjában is szerepel ennek a problémának a megoldása. Én nagyon-nagyon elszomorítónak tartom azt, hogy 1990 óta, a rendszerváltás óta ezt a problémát nem sikerült megoldanunk. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy rengeteg kalandozó van a román üzleti életben. Talán nekik volt a legnagyobb érdekük az, hogy ez ne legyen tisztázva, ne legyen megoldva. Az első terekkönyvezés ne legyen ingyenes az emberek számára. Úgy gondolom, hogy ezt a problémát ebben a 4 évben meg kell oldanunk. Ahogy mondtam, a programunkban is szerepel ennek a kérdésnek a tisztázása, és törvénytervezetet fogunk előkészíteni ennek érdekében. Úgy gondolom, hogy ez kellene legyen az alapja a vidéki életnek, ez kellene legyen az alapja a mezőgazdaságnak. Ahogy Lengyelországban az előcsatlakozási alapokból sikerült ezt a problémát megoldani, úgy gondolom, hogy Romániában is vannak források arra, hogy ezt a helyzetet tisztázzuk.
De végül is, több mint 20 éve ez kényes kérdés. Volt itt már műholdas telekezési kísérlet, volt egy csomó program elindítása, és mégis sok helyen maga a tulajdonviszonynak a rendezése az kényes kérdés. Emiatt rengeteg bírósági per is van. Mennyiben látja ennek a kérdésnek a megoldási esélyeit a közeljövőben?
Nekem az a véleményem, hogy tudunk rá megoldást találni, ami sokkal nehezebb. Tehát tudunk jó törvénykezdeményezésre jönni, ami sokkal nehezebb, hogy megfelelő partnereket találjunk ilyen jellegű törvénykezdeményezések átvitelére. Nagyon jól tudom, hogy ez amellett, hogy kellemetlen és bírósági perekhez vezet, nagyon jól tudom, hogy hatalmas összegeket emészt fel. Az én családom is nagymamám után örökölt földterületet, aminek a betelekkönyvezése, az, hogy egy betelekkönyvezés megtörténjen, szinte többe kerül, mint a földnek az értéke. Persze voltak kísérletek, voltak próbálkozások, úgy gondolom, hogy ebben nem szabad megállnunk, és mindenképp rendeznünk kell, hogyha egy civilizált vidéki életet akarunk. Ugye rengeteget küzdöttünk azért, hogy a földtulajdonok, a magántulajdonok visszakerüljenek az emberekhez, viszont meg kell teremtenünk annak a jogi és anyagi feltételét is, hogy az első telekkönyvezések mindenütt megtörténjenek.
Hát várjuk kíváncsian a konkrét lépéseket. Amúgy erdő nem csak a fagazdálkodásról, a fakitermelésről szól, hanem ugyebár ilyen nyári időszakban felmerül az erdei gyümölcsök begyűjtése, az erdőkben, illetve az erdők környékén történő legeltetéseknek a kérdése. Nos, szintén a sajtó hírek mondják azt és sugározzák az emberek felé, de lehet, hogy aki a természetet választja kikapcsolódási helyszínül a hétvégeken, az maga saját bőrén is tapasztalja. Van itt egy másik kényes kérdés, ami legeltetéssel, jónyájakkal kapcsolatos, ugyebár a juhászkutyáknak a száma, a nyájat kísérő juhászkutyák száma. Ezzel kapcsolatosan is nemrég lépett életbe az a törvénykezdeményezés, amely sok port kavart. Nos, ezzel a másik kényes kérdéssel hogyan is állunk, mit kell tudni erről, tisztelt képviselő úr?
Nekem amúgy az egész juhtenyésztéssel vannak nagyon-nagyon kellemetlen élményeim vagy tapasztalataim, amit Szatmár megyéből hozok magammal. Ugye itt nagyon jól tudjuk azt, hogy a legelőkre támogatást a gazdáink úgy vehetnek fel, hogyha állat is található rajta. állatok legelnek az adott legelőkön. Most ment át egy törvénykezdeményezésünk, amit Táncos Barna szenátor kollégán kezdeményezett 2016-ban, amivel sikerült megoldanunk azt, hogy a közbirtokosságok és az egyesületek, akik a legelőkön gazdálkodnak, támogatásban részesülhessenek, hogy az állattartók egy táblázat formájában beviszik az állataikat ezekhez az egyesületekhez. Így 2016-hoz képest 2017-ben már támogatásokat fognak tudni felvenni a közbirtokosságok, támogatásokat fognak tudni felvenni az egyesületek. Amit én problémának látok a juhászokkal és a juhászokkal kapcsolatban, hogy ezeknek az embereknek nincsen igazából területük, ahol legeltessenek. Ugye ők egy minimális területre bejelentkeznek, és több száz állatot tartanak adott legelőkön, községekben, mindenféle jogi forma nélkül. Nagyon nagy károkat tudnak okozni, ugye az őszivetésekben, mint a tél folyamán, ugye minden évben megvan hosszabbítva az a periódus, amikor ők legeltetetnek tél folyamán is. Ezt nem tartom egy normális állapotnak. Ami a nagy port vert kutya kérdést illeti, juhászkutya kérdést, ugye nem tudom, én állatorvos vagyok, ezzel kapcsolatban a véleményem az, hogy a jelenlegi törvény az rendben van. Ugye szabályozva lehet ezeknek a kutyáknak a száma, ami a nyájakat kísérheti. Én ebben nem látok igazán problémát. Tudom, hogy vannak sajtóhírek, amelyek nem így kezelik. Én ebben kapcsolatban a saját véleményemet tudom elmondani.
Hát igen, valószínűleg, hogy továbbra is vita témáját fogja képezni. Mi a helyzet az erdélyi gyümölcsök begyűjtésével, mert hogy ez is kényes téma, és ezzel kapcsolatosan is új jogszabályok vannak életben, ha minden igaz.
Új jogszabályok készülnek ezzel kapcsolatban. Ugye az erdélyi gyümölcsökkel kapcsolatban tudnunk kell, hogy egy elég komplikált törvénykezés volt életben. Ugye a cégnek, aki ezeket a begyűjtéseket végezte, a területnek a tulajdonosa kellett legyen, vagy pedig az erdő gazdálkodótól kellett egy engedélyt kapjon. Miután ezeket begyűjtötte, a környezetvédelmi hivataltól volt szüksége engedélyekre, illetve ez az egész procedúra elment a Román Nemzeti Akadémiáig. Ezen most ennek a bürokratikus mozzanaton azért változtatott a jelenlegi parlament. Én úgy gondolom, hogy egy jó lehetőség az erdőgazdálkodás mellett az erdélyi gyümölcsök, a gombák begyűjtése. Amit egy problémának látok, hogy nincsenek igazából tárolóhelyek, tudni kell, hogy ezek egy könnyen romlandó gyümölcsök. Tárolóhelyeket kellene megoldani, hogy minden községben, vagy akár két-három község szintjén azért legyenek tárolóhelyek, ahol a begyűjtött gyümölcsöket tárolni lehet, és onnan piacra dobni.
Egy tisztelt hölgynek eléggé lesújtó véleménye van, SMS-ben küldte el a véleményét a tulajdonviszonyokról. Itt nem mi hallgatónk azt írja, hogy nem is akarják tisztába tenni a tulajdonjogokat azért, hogy tudják intézni a saját dolgaikat. Egyenesen akadályozzák ezt a folyamatot, ugyanis lánc szemben vannak a rablókkal, sosem lesz trendbetéve ez a kérdés, rabló mese ez az egész, eléggé lesújtó véleménye van a tisztelt hölgynek. Esetleg e tekintetben készül-e valamilyen jogszabálycsomag, hogy mondjuk akkor felgyorsítsák, vagy tisztába tegyék a tulajdonviszonyokat?
Én nem tudom, megmondom őszintén, hogy én mindig saját magamból indultam ki. Én nem vagyok semmiféle rablóbandának a tagja. Életem folyamán rengetegszer ütköztem ebbe a problémába. Az RMDS készít egy törvénykezdeményezést ennek megoldása érdekében. Tudom, ismerem ezt a lesújtó véleményt, viszont teljesen elhatárolódom ettől, hiszen nem vettem részt soha életemben semmiféle telekspekulációban, termőföld adásvételében. Én ezt teljesen objektíven tekintem ezt a problémát, és egy olyan problémának, amit nekünk meg kell oldanunk. Tudom, hogy szkeptikusak az emberek, tudom, hogy az elmúlt 27 év a rendszerváltás óta szkeptikussá tette őket. Én egy fiatal politikus vagyok, egy fiatal generációnak a tag, én úgy gondolom, hogy erre tudunk megoldást találni.
Azt viszont nem tagadhatja le, hogy fiatal ember létére azért jó néhány éve vidékfejlesztéssel foglalkozik, és ez az egyik szakterülete. Nos, az is köztudott, hogy az RNDS-nek van erre vonatkozó gazdasági programja is, egészen 2020-ig, ha jól mondom.
Igen.
És ennek az életbeültetésén dolgoznak többek között önök ott együtt a törvényhozásban. Viszont azt is hangsúlyozta, és már az előbb is elmondta, hogy létszám hiány miatt, mármint az, hogy kevesen vannak a törvényhozásban, akik a magyar gazdák érdekeit védik, partnerekre van szükség. Na már most az önök kezdeményezéseit mennyiben támogatják a partnerek, mennyiben sikerül őket meggyőzni, hogy az erdélyi magyar gazdák számára is kedvezőek legyenek azok a döntések, amelyeket hoznak ott a törvényhozásban?
Én 2016. decemberétől vagyok parlamenti képviselő, ezzel kapcsolatban nekem a tapasztalataim jók. Ahogy említettem, volt törvénykezdeményezésünk a területalapú támogatások rendezésére a közbirtokosságoknak, állattartó egyesületeknek. Ugye ez a mi kezdeményezésünk volt, és sikerült szakmai érvekkel magunk mellé állítanunk a szociáldemokratákat, az AD-t, egyhangúan ment át ez a törvénykezdeményezésünk. Volt törvénykezdeményezésünk a termelői igazolványok érvényességének a meghosszabbítására, ami egy éves érvényességgel rendelkezett, múlt héten ment át a bizottságban, úgy szintén egyhangú döntéssel. Ezeket meghosszabbítottuk 5 évre, hogy az embereknek ne kelljen minden egyes évben újra kiváltaniuk ezeket az igazolványokat. Volt kezdeményezésünk a napszámos törvényre, ami a periódus meghosszabbítását illeti 90 napról 180 napra az állattartók esetében, hogy az egész legeltetési időszakot lefedje. Tehát úgy gondolom, hogy ebben az értelemben, hogyha egy jó törvénykezdeményezéssel jövünk, és hogyha a partnereinkkel egyeztetni tudunk, akkor ezeket át tudjuk vinni. Természetesen az RMDS-nek megvan a vidékfejlesztési programja 2020-ig, amelyekben a legfontosabb pillér számunkra a családi gazdaságoknak a támogatása. Romániában sajnos családi gazdaságokra nincs egy kidolgozott törvény. Én most gyűjtöttem össze a magyarországi modellt, és nézegettem más európai országokban a modelleket. Én úgy gondolom, hogy a mi mezőgazdaságunkra a családi gazdaságok jellemzőek, a kisebb gazdaságok nem az akkora mamut gazdaságok, mint amilyenek délen vannak több tízezer hektár termőfölddel. A mi gazdaságaink 5-10, maximum 100 hektár termőföldből állnak, és állattenyésztésből. Ugye mi ezt kombináljuk, ugyan Székelyföldön, mint Erdély többi részén a Partiumban. Nekünk erre kell egy törvényt kidolgoznunk, és ezt kell átvigyük a parlamenten, és ehhez kell forrásokat rendelnünk. Én elmondtam a múlt héten is, és nyilatkoztam ezzel kapcsolatban, amikor a sertés támogatások kijöttek, ugye. Ez egy nagyon szép szociáldemokrata kezdeményezés a nagyvállalkozóknak, azoknak a farmereknek, akik minimum 600 sertést adnak el egy engedélyezett vágóhídon évente. Viszont a realitás a mi esetünkben, a mi erdélyi magyar mezőgazdaságunk esetében teljesen más. Tehát ha mi gazdáink el tudnak adni 100 sertést egy évben, az már egy nagyon szép eredmény. Nekünk az a feladatunk a jövő évre, hogy ezt a támogatási rendszert kibővítsük, hogy a mi gazdáink is támogatásukhoz tudjanak jutni. Természetesen ezzel ugye ezek partnereink meg kell legyenek, és természetesen nekünk is adnunk kell valamit cserébe. Ez ebben a politikai életben, a román politikai életben így működik. Tehát én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszaknak a prioritása a családi gazdaságok kell legyenek, illetve a sertéstenyésztésben, ami most beindult, kisebb gazdaságok támogatása is.
Igen, ezzel kapcsolatosan volt egy nagyszabású találkozójuk a közelmúltban, az Ilahi RMDS kongresszust megelőzően és szilárdsági gazdákkal találkoztak, de hát ott voltak a kollégák is, minden vidékről a szakemberek. Na már most akkor az erdélyi magyar gazdának mit jelenthet ez a sertéstartó országos program támogatása? Pályázni kell-e, vagy mennyiben tudja a kis gazdaságot fenntartó egyén ezt a programot úgymond saját maga számára fordítani?
Saját maga számára fordítani, ugye a mi kis gazdáink, akik nem tudnak egy évben minimum 600 sertést eladni, nagyon nehezen tudják. Az egyedüli módja az lenne, hogy szövetkezetekbe szerveződjenek, hogy az értékesítést közösen próbálják meg megoldani. Ez lehetne a módja annak, hogy ők is hozzájuthassanak ezekhez a támogatásokhoz. Itt nem pályázni kell, itt egy dokumentációt, egy csomagot kell letenni a mezőgazdasági hivatalhoz, ami tartalmaz egy kérvényt, számlákat, hogy hogy értékesítették az állatokat. Viszont a probléma az, hogy ahogy mi is felmértük, az intenzív sertéstenyésztésen kívül a mi gazdáink ennyi sertést nem tudnak évente eladni. Itt az egyedüli formája akár az egyesületekben való gondolkodás, akár a szövetkezetekben való gondolkodás lehet, és így el lehet oda jutni, hogy ezt a támogatást meg tudják kapni.
Mindenképpen még mai napig is rosszul hangzik, és az emberek úgy tartózkodnak a szövetkezetbe való tömörüléstől, mert hát, hogy rossz emlékeik vannak, főleg az idősebb generációnak.
Nagyon rossz emlékeik vannak, ugye én nagyszüleimtől hallottam ezeket a dolgokat, nem éltük meg, tehát én 37 éves vagyok, nem éltem meg azokat az időszakokat, de azt megéltem, amikor nagymamám minden egyes nap elmesélte gyerekkoromban, hogy fiam, a mi földünk ott volt, és a kommunisták elvették tőlünk, és kollektivizáltak, és itt maradtunk semmivel. Én ezt átérzem, és ismerem ezt a problémát, viszont szerintem a rendszerváltás óta már eljutottunk, vagy el kellene jutnunk arra a fejlettségi szintre, hogy felmérjük azt, hogy sokkal egyszerűbben tudunk beszerezni, ha sertéstenyésztésről beszélünk, akár malacokat, hogyha közösen tárgyaljuk az árakat, sokkal egyszerűbben tudunk takarmányt szerezni az állatainknak, hogyha közösen tárgyaljuk az árakat, sokkal egyszerűbben tudunk értékesíteni, hogyha egy nagyobb mennyiségről beszélünk, mint hogyha pár sertésről beszélünk, és hogyha még ehhez hozzáteszem azt, hogy ha közösen csináljuk, akkor egy támogatást is kaphatok, akkor úgy gondolom, hogy megéri. Ugyanúgy, ahogy a 2000-es évek elején féltünk pályázni, féltünk mezőgazdasági pályázatok útján létrehozni, viszont megváltoztak ezek az idők, az emberek vállalkozó szelleműek lettek, merték használni az EU-s forrásokat, és úgy gondolom, hogy eredményes is volt ez a támogatási rendszer. Én úgy látom, hogy 2020 után ezeknek a szövetkezeteknek, az egyesületeknek egy jóval hangsúlyosabb szerepe lesz a román, nem csak a román, az egész európai mezőgazdaságban. Aki ezekben nem fog részt venni, sajnos egyre kevesebb és kevesebb támogatást fog tudni kapni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 33 perckor a Napra Kész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Magyar Lóránd Bálint, Szatmár megyei parlamenti képviselő, az Alsóház mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmezési szakbizottságának tagja, vidékfejlesztési szakember. Hát akkor engedjen meg ezzel a témával kapcsolatosan még két kérdést, mert hogy rengeteget tudnánk még beszélni, tehát az idő sajnos véges. Mit kell tudni erdélyi gazdának, Szatmár megyei gazdának a paradicsom programról? Egyáltalán alkalmazható-e ez a program a mi vidékeinken?
A paradicsom program még parlamenten nem ment keresztül. Én felmértem a szatmári helyzetet. Én úgy látom, hogy ugyanez lesz vele a problémánk, mint a sertésekkel, mint a sertés támogatással. Igazából ez is az intenzív termelésre lett kitalálva, és ez is igazából a déli megyéknek lesz előnyös, ahol jóval jobbak az időjárási körülmények ahhoz, hogy ők ezeket a feltételeket teljesíthessék. A legnagyobb problémám nekem az, hogy ebben a kormányprogramban mi nem nagyon szólhattunk bele. Nem látom azt feltétlenül gondnak, hogy van egy sertés programunk és egy paradicsom programunk. Ezzel úgy gondolom, hogy a külföldi mezőgazdasági termékeket egy picit ki tudjuk szorítani az országból. Nekünk arra kell figyelnünk, hogy a saját gazdáink is támogatásban részesülhessenek. Én, hogy Szatmár megyét felmértem, a melegházokon kívül más nem igazán fog tudni ebből a paradicsom programból részesülni. Pont azért, mert nincs olyan időjárási körülményeink, mint délen. Ez azt feltételezni, hogy a gazdáink kétszer kellene paradicsomot szedjenek egy évben, ami nálunk nem megvalósítható, csak és kizárólag melegházakban.
Jó, akkor kérdezzek rá sajátosan, sajátos Szatmár megyei termékre, az eperre. Hogyan állunk idén az eper terméssel? Megmondom őszintén, nem voltam rég a piacon, de a megjelent eper az üzletekben az ilyen jó nagy, azt hiszem, hogy az külföldről behozott igencsak spanyol vagy olasz eperre hasonlított. Szatmár megye viszont hagyományosan eper termelő vidék.
Így van, én pont a hétvégén vettem részt Halmiban, Szatmár megyében. Ez szerintem Románia eper termesztésének a 35%-a ebben a községben történik az eper napokon. Ami megfigyelhető, milyen tendencia figyelhető meg, ugye a mi gazdáink is tanultak az elmúlt években. Tanultak abból, hogy ahhoz, hogy az üzletekben, vagy akár a piacon egy eladható terméke legyen, ahhoz egy jól kinéző, szemnek tetsző gyümölcsöt kell a polcokra tegyen. Ez, amik már most az üzletekben vannak, vagy a piacokon, nem Spanyolországból származó eper, ez Szatmár megyében májusban már megtalálható és már megterem. Nagyon szépen néz ki, viszont az íze az olyan, mint a vízé. Én mindig így fogalmazok, amikor kivegyek és epret kóstoltatnak velem, hogy nekem ebből ne adjatok. Abból adjatok, abból a palántból, amit ti 30 éve használtok. Annak van a legeslegjobb íze, viszont a legnagyobb probléma vele az, hogy nagyon-nagyon nehezen tárolható, és nagyon-nagyon hamar megromlik. Ugye ez két nap alatt, hogyha nem kerül a vásárlóhoz, akkor nincs is mit fogyasztani már. Szatmár megyében jelenleg 1000 hektáron termelnek hozzávetőlegesen földi epret. Úgy gondolom, hogy számunkra, a Szatmár megyének számára ez egy nagyon-nagyon jó brand, egy nagyon-nagyon jó reklám. Ugyan itt látom problémának azt, hogy hiányoznak a hűtőházak. Hiányzik az, hogy a gazdáink azt a 10 lejes árat, amivel most elindul a földi eper, 10-12 lejes árat, akár még júliusban is tartani tudják megfelelő raktározás esetén. Tehát itt is, és sajnos itt is csak a szövetkezésnek lehet eredménye, hiszen a 2-3 hektáros földi eper termelő egyedül egy hűtőházat nem fog tudni fenntartani. Nagyon-nagyon sokat dolgozom ezen, rengeteget vagyok kín a gazdáink között, hogy meggyőzzem őket arról, hogy szövetkezniük kell, és csak közösen fognak tudni fenntartani egy hűtőkapacitást. Rengeteget járunk Magyarországot, ugye hozzánk Szatmár megyéhez nagyon közel van. Ott azt tapasztaljuk, hogy minden községben, ha nem is minden községben, minden második községben megtalálható egy ilyen hűtőház. Modern mezőgazdaságnak már ez egy alapfeltétele, hogy legyen hol tároljuk azt, amit termesztünk, és azt normálisan áron tudjuk értékesíteni, akár egy hónap múlva is.
Apropó, arról már szót ejtettünk, hogy mennyire rosszul hangzó vízhangja van ennek a szövetkezeti fogalomnak. Egy tisztelt hallgató hozzá is szól, azt írja, hogy igen, minden sokkal egyszerűbb egyeseknek a szövetkezetben, viszont közös lónak túrós a háta. Ez a vélemény, mondtam, hogy itt megoszlanak a dolgok. Nos, hűtőház hiány, eper termesztés. Hát csak az ábrában jegyzem meg, hogy azért az eper mellett még a jó szivapálinkájukról is híresek, ott tényleg Szatmár megyében is van azért még egy-két dolog. Jó a föld is, nagyon, ami ott a magyar alföld meghosszabbítása Szatmár megye fele jön, és sok mindenben segíti ezt önök tekintetében. Hát remélhetőleg, hogy jó lesz a termés, nem tudom, hogy mennyire károsította az eperföldeket a rossz időjárás Magyarországon, ha már említette azt, hogy sokat jár Magyarországra, sokan járnak Magyarországra tapasztalat cserére, ott nagyon sírnak az epertermesztők, hogy a termésüknek a 90%-a elment.
Ugyanez a helyzet nálunk is, ugye, ami folyamatos problémát jelent, a jégkárok, amik minden tavasszal megjelennek, ami nagyon-nagyon hiányzik mi megyénkből is, Szatmár megyéből, de ezt akár egy román jelenségnek is nevezhetem, vagy egy egész románia jelenségnek, hiányoznak a jéglövő ágyuk a mezőgazdaságunkból. Épp egy másfél hónapja vettem részt egy megyei tanácsos projekt előkészítésén. A megyei tanács nálunk Szatmár megyében arra akar pályázni, hogy ilyen jégfelhő lövő ágyukat vásároljon. Tudom, hogy nagyon-nagyon utopisztikusan hangzik az, amiről beszélek, de ez megint egy olyan technológia, amit tőlünk nyugatra már használnak. Megvan egy monitoring rendszer, tudjuk, melyek a jégfelhők, és ezek ellen van mit kezdeni. Sajnos Szatmár megyében is ugyanaz a helyzet, mint Magyarországon például. Itt is egy 80-90%-ban komoly károk keletkeztek a jégesők miatt.
Egy másik kényes kérdés, ha már azt említette, hogy eper napokon volt, az élelmiszer pazarlás kérdése. A mezőgazdasági tárcavezető a hétvégén Nagyváradon tartózkodott, és ott irányzott elő néhány fontosabb vonalat, amelyet az új törvénykezés fog tartalmazni. Viszont azt is beismerte, hogy korábbi próbálkozásoknak nem volt meg a hatása, és azt hiszem, ha jól emlékszem a nyilatkozatára, akkor a 6 évvel ezelőtt elindított kezdeményezés mai napig sem sikerült életbe léptetni ezt a törvényt. Nos, ezzel kapcsolatosan hogy állunk, tisztelt képviselő úr? Meg gondolom, hogy a szakbizottság tevékenységébe ez is beletartozik.
Természetesen van egy érvényes jogszabály, ami 2016-ban született meg, pont az élelmiszer pazarlás megakadályozása érdekében. Én nem feltétlenül értek mindennel egyet miniszter úrral. Ez a jogszabály létezik. Én úgy gondolom, hogy egy jó jogszabály, hogy épp az alkalmazási metodológiája nincs meg. Szerintem erről nem a törvényhozás tehet, hanem a szakemberek, akik a mezőgazdasági minisztériumban dolgoznak. Olvastam miniszter úr nyilatkozatát, fel is mentem a mezőgazdasági minisztérium honlapjára. Ő arról beszél, hogy ők már előkészítettek egy törvénykezdeményezést. Amit én találok a mezőgazdasági minisztérium honlapján, az egy Európai Parlament által elkészített dokumentum, amelyekre az Európai Parlament véleményezést vár a tagországoktól. Tehát nekünk létezik egy jó jogszabályunk az élelmiszerpazarlás ellen. A mezőgazdasági minisztériumnak csak annyi lenne a dolga, hogy az alkalmazási módszertant kidolgozza. Tehát én a miniszter úr helyében inkább a módszertannal foglalkoznék, mint hogy kritizáljam a meglévő törvényt. Ugye, és ez a meglévő törvény, nekem az a véleményem, hogy jó. Ugye, honnan keletkezik az élelmiszerpazarlás? Egyrészt a túlságosan nagy mennyiségű áruból, amiket a különböző szupermarketek felhalmoznak. Ugye ebben a törvényben benne van az is, hogy szavatosság idő lejárta előtt 3-4 nappal különböző non-profit szervezeteknek ezeket oda kellene adni. Szociálisan rászorultakat lehetne még belőle étkeztetni, mert ugye ezek az élelmiszerek még rendben vannak, lejárati idő előtt egy héttel még normális körülmények között fogyaszthatóak, tehát nem kellene ekkora mennyiségű élelmiszert felhalmozni. Ha már felhalmozódtak egy héttel a lejárt határidő lejárta előtt szociálisan rászorulóknak oda lehetne adni. Ugye nem lehetne azt megengedni és eltűrni azt, hogy valaki élelmiszereket semmisítsen meg. Akár tudunk arra is példákat, hogy címkézzen át és gyártson új szavatossági időt. Ez a törvény, ami létezik, ezt mind-mind-mind rendezni, csak az alkalmazási módszertant kellene kidolgozni. Nekem erről ez a határozott véleményem, és akár a miniszter úr előtt is fenntartom ezt a határozott véleményem.
Újabb SMS érkezett hallgatók részéről. Azt írja Déves nevű hallgatónk, hogy idáig minden szép és jó, csak egy a bökkenő, amikor a törvényt megfogalmazzák, nem kérdezik ki az érintettek véleményét. Az autonómia megoldana mindent, nem de? Kérdem én, írja Dénes. Óhajt erre reagálni, tisztelt képviselő úr?
Az autonómia valószínűleg megoldaná a mezőgazdaságban felelhető problémákat is. Ha nem is oldaná meg, biztosan segítene rajta. Nekünk azért az önrendelkezésre azért lenne szükségünk, hogy mi tudjuk eldönteni azt, hogy mi a jó nekünk. Erre úgy gondolom viszont, hogy a vidékfejlesztésben azért vannak jó példák. Elég csak a LEADER programra gondolnunk, ahol azért a helyi gazdák, a helyi civil élet, a helyi önkormányzatok tudtak készíteni egy fejlesztési stratégiát egy kistérségnek, és ezzel vidékfejlesztésben elég szépen el lehetett boldogulni. Ez megtalálható úgy Székelyföldön, mint Szatmár megyében, az ország mindenik részében. Tehát úgy gondolom, hogy azért az autonómiáig még nem sikerült eljutnunk, de már megvan az önrendelkezésnek az a formája, ha csak mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre gondolok, a LEADER programokra, amivel ezeket a gondjainkat orvosolni tudjuk.
És mondjuk ez nem közvetlenül az ő hatáskörébe tartozik, de hát hamarosan a képviselőház asztalára is kerül az új közigazgatási törvény, amely amúgy a helyi önkormányzatoknak, ha minden igaz, akkor több hatást kört oszt majd le, mint jelen pillanatban. Kíváncsian várjuk a részleteket, zárójel bezárva maradjunk akkor az ön területénél, és most már nem is folytatnám annyira a mezőgazdasággal és a közélelmezéssel, hanem fókuszáljunk Szatmár megyére. Van itt két nagyon fontos dolog. Ha jól értesültem, akkor nagyon jó helyzetben van Szatmár Németi, mert hogy kormányfinanszírozást szavaztak meg a város elkerülő gyűrűjének a megépítésére. Hogy sikerült ezt elérni?
Ez egy nagyon-nagyon régi projektje, egy nagyon-nagyon régi terve Szatmár megyének az elterelő út megépítése. Én városi tanácsos voltam, és az LMDL frakció vezetője az elmúlt években. Ugye mi városi tanács szintjén, polgármesteri hivatal szintjén a műszaki tervet, a kivitelezési tervet, a licitet megcsináltuk, kivitelezőnk is volt. Arra volt szükségünk, hogy az ország költségvetésében legyen egy összeg kivitelezés elkezdésére. Szerencsére azzal a kormánytámogatással, amit a szociáldemokrata pártnak nyújtunk, azzal a támogatással, amit a szociáldemokrata kormánynak nyújtunk, sikerült az ország költségvetésébe bevinnünk a szatmárói terelő utat is. Ugye az összeg, ami rendelkezésünkre áll, természetesen nem fedezi az egész kivitelezést. Vannak konkrét ígéreteink arra, hogy az idei év költségvetés kiegészítésénél, illetve a jövő éves költségvetésnél még sikerül forrásokat biztosítanunk. Kisajátítások befejeződtek el, és megvan a kormányhatározatunk. A megyei tanácsnak kell kiadja a kivitelezésre szükséges dokumentumokat, és elkezdődött a kivitelezése számunkra, a szatmáriak számára, nem csak szatmár németiek számára, hanem egész Szatmár megye számára egy nagyon-nagyon nagy problémát orvosolna. Ugye tudni kell Szatmár Németiről, hogy ezzel a teherforgalmat a városból ki tudnánk vinni, illetve ez a projekthez tartozik még egy híd is, egy harmadik híd, ami Szatmár megyében az elmúlt 28 évben egy örökös probléma. Ugyanúgy, ahogy a tulajdonjog egész Romániában, egész Erdélyben egy probléma, nekünk egy ilyen problémánk egy harmadik szamosíd megépítése. Én ezt egy nagyon nagy sikernek könyvelem el, és úgy gondolom, hogy ezzel úgy Kereskényi Gábor polgármester, mint Fataki Csaba megyei tanácselnök életét egy kicsit megkönnyítsük, és minden szatmári életét ezzel jobbá tudjuk tenni.
Igen, lesz körgyűrűjük Szatmár Németi környékén, van működő nemzetközi repülőterük, nemzetközi állatokkal, szóval amúgy így most egy kicsit magamban kesergek, már nem egy rossz nével, hogy Marosvásárhelyhez képest sokkal jobban állnak, és hát lesz, ha minden igaz, négysávos, gyorsforgalmi út Szatmár Németi és Csenger között, legalábbis egyik pontja volt ez a kérdés. A közelmúltban Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel Csengerben lezajlott találkozójukon, amikor önök is ott voltak. Mit kell még tudni a régió fejlődéséről, amúgy a határon átnyúló együttműködésről?
Egy nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, úgy gondolom, az elmúlt évekhez viszonyítva. nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a magyar kormánnyal. Ez a gyorsforgalmi út, amiről beszélünk, igazából nem Csengerszatmár német, hiszen a magyar kormány nem végezhet befektetéseket a román oldalon. Ez az autópályától, ami Pátyodona ér véget Mátészalkától néhány kilométerre, egész a határig nyúlna. Ezzel a magyar kormány egy régi ígéretének tenne eleget, és egy gyorsforgalmi utat biztosítana egész a román határig. Ugye volt egy kormányközi megállapodás, amelyben szerepelt egy Nyíregyháza Nagybánya gyorsforgalmi út megépítése. Ugye mi azt látjuk most, hogy a magyar fél ezt egész a határig megoldja. Mi nagy bizakodással várjuk azt, hogy a román fél is a valamikor ígéretének eleget tesz, és ez a gyorsforgalmi út Nagybányáig is megépülhet. Ez számunkra egy nagyon-nagyon fontos dolog. Határon átívelő problémáink viszont szép számmal vannak, ami a határátkeléseket illeti. Én is interpellációval fordultam a román belügyminiszterasszonyhoz. Magyar kollégák a magyar oldalt úgy szintén dolgoznak ez ügyben. Annyit sikerült jelenleg elérnünk, hogy a magyar fél a szigorított határellenőrzést megszüntette. Itt most a román félnél van a sor, hogy változtatásokat eszközöljön.
Nem egy rossz néven most így beleszólok, mert ez engem nagyon bosszant. Igen. Ez a sajtóhír. Már látom, köszön vissza mindenhonnan. Az elmúlt hétvégén voltam Magyarországon családi ügyben. Kifele menet kettő percet álltam. Bors Ártán határát kerülni, befele jövet Vállaj Nagykárolyt, már mint Csanálos határát kerülni, egy percet. Gyakorlatilag csak azért, mert szóba álltunk ott a határőrökkel, annak kapcsán, hogy mikor zárkozik fel Románia a Schengeni övezethez Juncker, Európai Bizottsági Elnök úr látogatása nyomán. Nem értem ezt a... Én rossz indulatonak érzem. Az igaz, hogy ott Petel, Csenger, Sima határot kerülni kell a legtöbbet várakozni. Modernizálták, felújították az elmúlt időszakban ezt a határat átkelő helyet. Nem értem, hogy ott miért van akkor a tumultus.
Az igazi probléma, az igazi tumultus, ugye több okból ered. Egyrészt tudni kell a környékről azt, hogy Szatmáról, Szatmár-Németiből rengetegen települtek át a határ túlsoldalára, Csengerbe, Csengersimára. Ők napi szinten ingáznak, napi szinten járnak be a munkahelyükre Szatmára.
Ugyanez van Nagyváradon is nála.
Innen ered a problémáknak az egyik része. A másik része viszont, ugye nagyon jól tudom, hogy mi van Nagyváradon, és elmondom, hogy mi a különbség a két határátkelő között. A személyszállító kis buszok okozzák a legnagyobb problémát a petei határátkelőnél. Ugyanis ezek a 8+1-es vagy 16+1-es kisbuszok nem a buszsávot használják, hanem a kicsi autóknak fenntartott, a személyigékocsiknak fenntartott sávokat használják. Ezért keletkeznek ezek a hatalmas torlódások. Ennyire egyszerű a probléma. Pont a hétvégén szervezünk Szatmár-Németiben egy találkozót a magyar illetékesekkel, a román illetékesekkel, hogy végre azokat az úriembereket, akik a határnál dolgoznak, kényszerítsük arra, hogy a kisbuszok a buszsávokat használják, és ezzel megoldjuk a torlódás kérdését.
Tehát akkor nem szigorított határ, egy kicsi adminisztratív intézkedés kell.
Egy pici adminisztratív változtatással ezzel lehetne segíteni. Amúgy tudom, hogy Borsnál például ez így történik, és ezért jóval kisebb a torlódás. A figyelembe veszem még a sávok számát, hogy Borsnál található 10 vagy 12, Szatmárnál van 4, akkor megint tudok magyarázatot hozni. Hogyha ehhez még hozzáteszem azt, hogy a szatmári határátkelőt, a Peteit használja Máramaros megye, Besztelce és egész Moldova, akkor úgy szintén tudok magyarázatokat találni. Viszont nem magyarázatokat kell nekünk találnunk ezekre a problémákra, hanem megoldásokat.
Tökéletes. Két dologra szeretnék még kitérni, röviden, ha lesz olyan kedves. Van egy rettenetesen dicséretes kezdeményezésük, a Kolozsváron tanuló fiatal értelmiségieket visszacsábítani Szatmár-Németibe. Szatmár-Németi Hazavár című kampány. Igaz, ezt ön elmondta, hogy nem önök a szervezők, hanem ez civil szervezés, szerveződés kérdése?
Nem, ez a polgármesteri hivatal kezdeményezése volt. A polgármesteri hivatal is természetesen több civil szervezet kezdeményezése. Az ötletgazda pedig Butka Gergő jó barátom volt, városi tanácsos. Mi egy picit szakmáron másként láttunk az adminisztrációhoz. Én úgy gondolom, hogy ha csak a közösségi médiát megnézzük, akkor láthatjuk, hogy egy teljesen más jellegű kommunikáció érkezik Szatmár Németiből, mint ami az elmúlt években érkezett. Ez a kezdeményezés Butka Gergő barátom kezdeményezése. Ugye mi mindannyian, mint a szatmáriak nagy része, Kolozsváron voltunk egyetemisták. Ismerjük a szatmári munkaerő hiányt, mert már munkaerő hiányról beszélünk. Rengeteg nagy németországi cég van benn Szatmár megyében, akik értelmiségi embereket keresnek, felsőfokú végzettséggel rendelkező embereket keresnek. Mindegy 300 személyt tudtunk megmozgatni két héttel ezelőtt Kolozsváron. Ugye ezek a cégek voltak jelen, akik az autóiparban érintettek leginkább, akik munkatársakat kerestek. Ők nagyon-nagyon pozitívan álltak a dolgokhoz, és úgy értékelték, hogy egy jó rendezvény volt, és talán sikerül hazahoznunk Szatmárra frissen végzett diákokat. Tudom, és nem vagyok már gyermek, nagyon jól tudom azt, hogy nehéz meggyőznünk a fiatalokat, hogy hazajöjjenek, hogy Szatmáron képzeljék el az életüket, viszont jó lehetőség lehet számukra az, hogy elmennek ezekre az állásbőrzékre, ha mást nem is érünk el, csak megismerik az otthon lévő cégeket, akik munkákat ajánlanak, már akkor is eredményesnek tartok egy ilyen jellegű rendezvényt.
Hát kézzelfogható sikereik vannak, ha jól értettem, már is. Mindenképpen záró gondolatként ünnepre készül Szatmár Németi a hétvégén, városnapokat tartanak, és ha már Butka Gergő neve elhangzott, ebben a tekintetben is ő a főszervező. Más ünnepély lesz, mint micsezés és sörözés.
Hát mi egy picit más rendezvényre készülünk. Én remélem, hogy azt a szemléletváltozást, amit az adminisztrációban sikerült behoznunk, azt a városnapokra is sikerült behozni ebben az évben. Mi régóta foglalkozunk rendezvényszervezéssel Szatmár Németiben. Nekünk megvannak a tradicionális rendezvényeink, a Parciumi Magyar Napok, a Családi Hétvége, ami ugye magyar rendezvény volt, de az velünk együttérő románok is szívesen jöttek el, szerették ezen rendezvények kultúráját, szerették azt, hogy civilizált körülmények között tudnak leülni, tudnak elfogyasztani egy ételt. Én úgy gondolom, hogy Butka Gergő jelenlétével egy hasonlóan civilizált városnapokat tudunk az innen szervezni Szatmár Németiben.
Tiszta szívből sok sikert kívánok, és köszönöm szépen ennek a tájékoztatásra, beszélgetés, további jó munkát kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.